Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, s a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Bizony az Úr a seregek Istene, Úr az ő neve. Térj hát vissza Istenedhez, őrizd meg a hűséget és a törvényt, és szüntelenül bízzál Istenedben. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Örökkévaló Szent Isten, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, háladással magasztalunk téged, hogy ezen a napon is eljöhettünk azért, hogy veled legyünk együtt. Hisz tudjuk, hogy te vársz minket, hiszen a teremtés óta keresel. Keresed az embert, ahogy utána mentél Ádámnak, és kérdezted, Ádám, hol vagy? Úgy jössz utánunk, keresel, kérdezel, hol vagy? És Uram, könyörülj rajtunk, hogy mi ne elbújjunk, ne fedezéket keressünk, ne a magunk dolgaival foglalkozzunk, hanem mondjuk örömmel, itt vagyok, Uram, szólj, mert hallja a te szolgád, mert... Urunk, ez a mi boldogságunk, hogy te szólsz. Keressük, hajszoljuk az életet, mert boldogok akarunk lenni. Úgy látjuk, ha mindent megszerzünk, akkor azzá válunk. De ha van egy őszinte pillanat az életünkbe, be kell ismerni, hogy hiába van annyi mindenünk, Uram, mégis boldogtalanok vagyunk. Mégsem találjuk életünk értelmét és célját, és csak rohangálunk ebben a világban össze-vissza. De, Urunk, mi tudjuk, hogy a veled való találkozásban megtaláljuk azt, amit keresünk, hiszen te hiányzol az életünkből, ahogy a gazdag ifjúnak is megmondtad, hogy egy valami hiányzik belőled, és a lényeg hiányzott. Te, a veled való élő kapcsolat, hogy rádöbbenjen az az ember, hogy az Isten ott áll előtte, és csak kapcsolatba kell kerülni vele, hogy el kell indulni, követni őt. Uram, ezt végezd el bennünk is, hogy így meglássuk, itt vagy, szólsz, zörgetsz életünk ajtaján, és azt várod, hogy beengedjünk, azt várod, hogy elinduljunk és kövessünk, hogy már veled éljük az életünket. Köszönjük, Urunk, hogy most azt helyezed a szívünkre, hogy szüntelenül bízzunk benned. Igen, szüntelen. Ne csak akkor, ha baj van, hanem mindenkor bízzuk rád őszinte hittel az életünket, a mindennapjainkat, azokat a dolgokat, amelyek talán rutinból kellene, hogy működjenek, de hadd vigyük oda, mert Uram, a rutin az sokszor megtéveszt bennünket, kiderül, hogy rosszul döntünk, mert az érzéseink, a gondolatvilágunk megtéveszt minket, sőt a sátán is igyekszik mindent megtenni, hogy a rossz irányba tereljen, de köszönjük, hogy te megengeded, hogy keressünk, hogy rád bízzuk magunkat, mert te mindent megtettél értünk ott a Golgotán Krisztusban, és ezt is köszönjük neked, és kérünk most szólj szent lelked által, és tedd erre a szóra érzékenyé a szívünket, az életünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és mielőtt elolvasnám a mai igénket, el szeretném mondani, ami úgy eszembe jutott, hogy mivel otthonról követjük hajlékainkból ezt az Isten tiszteletet, olyan jó lenne, ha elővennénk a Bibliánkat, és mi magunk is elkezdenénk olvasni együtt az Úrnak a szavát. És aztán minden vasárnap, ameddig erre kényszerülünk, hogy online lehessünk közösségbe, hát készítsük elő, és nyissuk ki, olvassuk, hogy az Úr szava még inkább eljusson a szívünkig. Tehát az ige, amit most olvassunk, és olvasunk, Pál Korintusiakhoz írott második levele 12. fejezetének az első 10 versében található. Tehát a Korintusiakhoz írott második levél 12. fejezetének első versétől így van megírva Isten igéje. Ha dicsekednem kell, bár az nem használ nekem, rátérek a látomásukra és az Úr kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e vagy testen kívül, nem tudom, csak Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. És tudom, hogy az az ember, hogy testben-e vagy testen kívül, nem tudom, csak Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Az ilyennel dicsekszem, magammal pedig nem dicsekszem, ha csak az én erőtlenségeimmel nem. Még ha dicsekedni akarnék, akkor sem lennék esztelen, mert az igazságot mondanám, de megtartóztatom magam, nehogy valaki többnek tartson, mint aminek lát, vagy amit hall tőlem. És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bízzam magam, több is adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bízzam magam. Háromszor könyörögtem az Úrhoz, hogy távozzék el ezt tőlem. De ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben azért az én erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert akkor erőtlen vagyok. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Hogy erre a szolgálatra készültem, különösen ma reggel úgy elém jött egy másik ige, mégpedig a Hóseás könyve 10. fejezetének a 12. verse, amely így szól, ideje keresnetek az Urat, amíg eljön. És úgy ez szólt hozzám, és ragadott meg, ahogy Isten hangsúlyozza, hogy ideje keresnetek az Urat. És azt láttam ebben, hogy Isten szívünkre helyezi, hogy ez a mostani időszak talán arra is használható, hogy elkezdjük őt keresni. Talán ez az idő pont arra adatik, amikor bizonytalanságban vagyunk, nem tudjuk mi, hogyan alakul körülöttünk, milyen rendelkezések jönnek, vagy milyen könnyítések, melyen irányba haladhat a mindennapi életünk, hogy Isten azt szeretné, ha rádöbbennénk, hogy eljött az ideje annak, hogy őt kezdjük el keresni. Ha visszagondolunk az elmúlt évtizedekre, akkor azt kell látnunk, hogy annyi mindennel foglalkoztunk. Amikor kiléptünk abból a bezártságból, ami a szocializmus idején volt, mindenki sok-sok irányba kezdett szaladni, annyi mindennel kezdtünk foglalkozni, úgy gondoltuk, hogy be kell hozni magunkat, mert lemaradtunk másoktól, és nem úgy ítéltük meg, hogy Isten arra adott időt, hogy ő felé kezdjünk el fordulni. Nagyon kevesen indultak el Isten felé, nagyon kevesen kezdték őt el keresni, és most Isten a szívünkre helyezi, hogy most forduljatok felém, most váltsatok irányt, és ne a mindennapi dolgokhoz kötődjetek, ne engedjétek, hogy az aggodalmak, a félelmek tartsanak benneteket bilincsbe, vagy határozzanak meg titeket, hanem induljatok el felém, keressetek engem, figyeljetek arra, amit én mondok. És hogyha így elindulunk az Úr felé, akkor meg fogjuk tapasztalni az ő közelségét. És hogyan is tehetjük mindezt? Olyan jó, ha figyeljük Pál apostolt, hiszen ő bemutatja nekünk azt, hogy is lehet Istent keresni, vagy mit jelent az, hogy keressük őt. Az első dolog, hogy tudatosan igyekszünk Istenre hangolódni. Igyekszünk rákapcsolódni. És ez nem csak egy vasárnapi istentisztelet idejét jelenti, hanem az életünk minden napját, annak minden pillanatát. Tudatosan igyekszem Istenre irányítani a szívemet, a gondolataimat, igyekszem venni azt az adást, amit Isten mond. És ahogy ezen így gondolkodtam, és az Úr előtt voltam, az jutott eszembe, hogy hát mi is olyan helyzetben vagyunk, mint amilyenek az eszközeink. A számítás technikai eszközeink, akár a okostelefon, egy számítógép. Ma már többféleképpen csatlakozhatunk az internetre. Ugye van olyan, hogy wifi, meg van olyan, hogy vezetékes hálózat. Mind a kettő bele van építve a készülékbe, de ha bedugom a vezetékes hálózatot, lekapcsolódik a wifi-ről. Ha pedig rámegyek a wifi-re, azt akarom működtetni, le kell kapcsolódni a hálózatról, mert egyszerre két irányból nem tudja venni az internetes tartalmakat. És ebből azt értettem meg, hogy így kell nekünk, és amikor kézbe vesszük az igét, vagy hallgatjuk, csak az egyik legyen bekapcsolva. Csak az Isten felé irányuló antennánk legyen bekapcsolva. És kapcsolódjunk le most a gondokról, az aggodalmakról, a félelmekről, a világnak a dolgairól. Mert akkor nem jut el Isten üzenete a szívünkig. Ugye az Úr Jézus ezt úgy fogalmazta meg, hogy nem lehet két úrnak szolgálni egyszerre. Nem lehet Istennek is, meg a mammonnak is. Tehát ezért fontos, hogy most a világról lecsatlakozva irányítsuk a szívünk antennáját, a hitünket Isten felé, és engedjük, hogy az ő szava, az ő lénye megragadja az életünket, hisz ezt látjuk Pálnál, olyan fantasztikus, hogy az apostol olyan mély kapcsolatban van az Úrral, és bármikor, bárhol megszólítható. Ugye az elmúlt fejezetekben elmondta, hogy itt nem arról van szó, hogy őnek egy nyugalmas élete volt, ott ült az íróasztal mellett, elcsendesedett, meditált, és átélte, hogy az Úr megszólítja, hanem mennyi üldözésben volt része. Börtönbe csukták, kalodába zárták, római katonához volt bilincselve, tehát ez nem egy ideális helyzet. Nem azt mondanánk, hogy ez való a meditációra, az elcsendesedésre, sőt, ha magunkat figyeljük, ugye mit szoktunk? Zaj van, nem tudunk az igére figyelni. Nem tudom elolvasni, mert hát mindig itt nyüzsögnek. Aztán megszólal az a telefon. Nem tudok ráfigyelni. És gondoljuk meg, hogy az apostol abszolút nem ideális közegben tudott az Úrra figyelni. Hányszor ír levelet börtönből? Hát nem hiszem, hogy a római katona szépen csöndbe figyelte és engedte, hogy ő úgymond dolgozzon. És mégis megtalálta a kapcsolódást az Úrral? Vagy amikor ugye a Filippieknek írja, majd fogjuk most olvasni nem sokára a Filippiekhez írt levelet. Ugye is ott írja, hogy ott voltam a börtönben, mindenki elment. Akkor az utolsó tárgyalásra került sor, senki nem volt velem, a tanítványaim, a testvéreim közül, de az Úr velem volt. A börtönben átéri, hogy vele van az Úr. És szabad ezért imádkozni, hogy Uram, ha otthon vagyok, ha bezárva vagyok, ha betegágyon vagyok, ha kezelésen megyek keresztül, légy velem! De ez nem csak egy formula, hogy elmondom, hogy légy velem, hanem hadd éljem át, hogy valóban itt vagy. Hogy legyen ez megtapasztalás nekem, hogy itt állsz az életem mellett. Mert Pál mit mond, de rátérek a látomásokra, az Úr kinyilatkoztatására, és elmond egy olyan eseményt, ami 14 évvel korábban történt meg vele, ami hát nagyon, nagyon fantasztikus, és olyan esemény, ami rendkívüli, hiszen ilyen mélységében, ilyen valóságában nagyon ritkán jelenti ki az Úr az ő mennyei világát, az ő dicsőségét. Nagyon ritka dolog, hogy valakit ebből a világból beemeljen az ő világába. Ugye még majd János éli ezt át, amikor a Patmos szigetén megkapja a jelenések könyvének az üzenetét, hogy megnyílik egy ajtó, és betekint a mennyei világba. Beletekint Isten láthatatlan mennyei háztartásába. Hát ez egy fantasztikus dolog. És Pál ezt éli át, hogy az Úr az ő mennyei háztartását fölvillantja előtte, mint egy bátorítja, nézd, ne félj, akármennyi szenvedés, küszködés által mész előre, viszed az evangéliumot, lásd, mi lesz téged körül. Lásd, hova tartozol. Na erre van szükségünk, hogy lássuk, hova és kihez tartozunk. Hogy akinek az élete Krisztusé, az az Isten mennyei világához tartozik. Annak a oltalmához. Ott biztonságban lehetek. Az nem azt jelenti, hogy itt nem ér semmi ebben a világban, hanem azt jelenti, hogy bármi ér, vele vagyok. Nem vagyok kiszolgáltatott helyzetben. Tehát Pál apostol erről számol be, 14 éve történt vele. És ez olyan esemény, amiről tudta, hogy azért ezt nem kell eldicsekedni. Tehát milyen fantasztikus, hogy ő nem jár a világba, és mondja, emberek, nézzétek, a mennybe voltam. Amikor eljön az ideje, amikor megérik benne, és tudja, hogy mi az, amit el lehet mondani, és mi az, amit nem, akkor tesz róla a bizonyságot. Ugye nem részletezi. Ma ugye van egy ilyen divatja ennek, hogy hű, meghalt, föltámadt, mennybe járt, pokolba járt, visszajött, és hű, milyen részletességgel számolnak be. És Pál nem kezdi el mesélni, hogy gyerekek, ilyen angyalokat láttam a harmadik égben, meg amolyanokat láttam, csak egyszerűen tényként kezeli, hogy ebben a nagy kegyelemben részesültem, hogy Isten beemelt ebből a világból az ő világába, mint egy ízelítőt kaptam, de amit ott láttam és hallottam, azt nem lehet elmondani. Tehát van, amit nem lehet elmondani, van, ami az enyém, mondhatnám úgy, van, ami én rám, és van, ami az Úrra tartozik, mint a házasságban. Van, amit nem lehet elmondani. Elég szomorú, hogy ez a világ oda jut, hogy már nincs olyan, még a házastársak közt se, vagy nem minden házasságban, hogy ez csak a miénk. Ezt nem lehet másnak elmondani. Ez csak ránk tartozik. Ez a mi belügyünk. És nem beszélünk róla idegenek előtt. Csak rám, a másikra, meg az Úrra tartozik. Hát Pál is ezt így éli meg, hogy van, ami rám, meg az Úrra tartozik. És elmondja, hogy... És nem is úgy mondja el, ugye, hogy én vagyok az, hanem mondja, ismerek egy ember. Tehát többen egyes szám harmadik személybe beszél magáról, mint aki kívülről látja, mintha ez egy másik ember lenne. Tehát nem kezd el, hogy na, ti nem értek fel én hozzám, kinek van még ilyen átélése, mint nekem, hanem nagyon alázattal kezeli ezt a dolgot. És ami engem úgy megszólított, hogy ez az ember elragadtatott. Most nem is az a hangsúlyos, hogy amit Pál átélt, hogy Isten kiemelt ebből a világból, és bepillantást adott neki a mennyei világába, hanem az az üzenete, hogy Pál apostol megragadható ember volt. Tehát nem tudjuk, hogy éppen ekkor milyen körülmények között élt. De az Úr Jézus meg tudta őt ragadni, és ki tudta emelni a kis saját világából. Tehát nagyon fontos ez, hogy Isten azért közelít hozzánk, hogy kiragadjon a kis bezárt világunkból, a magunk fájdalmából, a magunk nyomorúságából, abból, hogy sokszor mártírnak gondoljuk magunkat, hogy mindig velünk történnek ilyen nehéz események, az önsajnálatból, és vajon kiragadható vagyok-e? Engedem-e, hogy az Úr kiemeljen, és áttegyen egy másik világba, az ő világába, az Istennek országába? Persze itt maradok még valóságosan, de már úgy, hogy ő hozzá tartozom. Már az ő országának vagyok a polgára. És másképp látom az életet. Tehát ez fontos üzenet, hogy Pált is ki tudta ragadni az Úr. Másrészt az is benne van, hogy Pál elmondja, hogy nézzétek, ez nem nekem köszönhető, hogy én apostol lettem, én erre nem is készültem, hanem az Úr nyúlt bele az életembe. Kiemelt, kiragadott abból, amiben éltem. Abból a mérhetetlen gyűlölet hullámból, ami hajtott engem, megállított, kiemelt, és bele helyezett az ő szeretett fia országába. És most már az ő békessége van a szívemben, most már az ő követe lettem, most már róla tanúskodik az életem. És ez velünk is megtörténhet, sőt azt akarja az Úr, hogy meg is történjen. Hogy egyszer átéljük, hogy kiragad az eddigi útvonalunkról, és áthelyez a keskeny útra, ami életre vezet. És ha megtörtént, akkor pedig tovább vezet. Újra és újra megragad, hogy ne a csüggedés húzzon le, hanem mindig lássam őt. Mindig tudjak ráfigyelni, belekapaszkodjak, erőt merítsek belőle, és így tudjak tovább menni. De nem csak arról van szó, hogy elragadtatott, és látott valamit, és irigykedjünk, hogy hű, ő látta a mennyet, látott olyat, ami előlünk még el van zárva, hanem azt halljuk, hogy kimondhatatlan beszédeket hallott, beszédet hallott, szót hallott Istentől, hallotta az Úr szavát. Ez azt is jelenti, hogy megszólítható, nem csak kiragadható, hanem megszólítható is volt. Isten tudott hozzá szólni, és én megszólítható vagyok. Hallom, amit mond nekem, mert Pál hallotta, amit ott beszéltek. Hallotta az Isten dolgait, az üzenetét az Úrnak. Volt rá antennája, tudta fogni. Működik ez az antennám. Tudom fogni az Úr üzenetét. Hallom, amit nekem mond személyesen, mert az is benne van, ezt ő hallotta, nem mondhatja el, tehát neki szól. Van Istennek személyesen nekem szóló üzenete. Nem csak arról van, hogy elolvasom az igét, és hát igen, a szólt Isten valamikor valakiknek. Még nem is csak arról, hogy együtt egy gyülekezetben hallgatjuk az igehirdetést, és szól nekünk Isten. Az is fontos, de még fontosabb, hogy átéljem, hogy személyesen nekem szól. Hogy számomra van mondani valója, és azért szól, hogy én azt komolyan vegyem, beépítsem az életembe, sőt, ráépítsem az életemet, és aztán, amit mond, azt tegyen, cselekedjen. És még fontosnak tartom, hogy ugye Pál azt mondja, elragadtatott a harmadik égig, elragadtatott a paradicsomba, hogy ebből meglássuk azt, hogy Isten mennyei világa az valóban valóság. Tehát a menny az nem egy fogalom, nem egy kitalált valami, hanem valóság. Ugye Pál egy valóságos helyre ragadtatott el. És így tesz róla bizonyságot, hogy a paradicsom az létezik. megtapasztalható. Tehát Isten világa ma is megtapasztalható. Ez nem azt jelenti, hogy mi is el fogunk oda ragadtatni már is most, hanem az onnan való impulzusokat foghatjuk. Az Isten mennyei világából jövő üzenetre rá lehet hangolódni, eljuthat a szívünkig, meg tudjuk érteni. Ugye a mai ember, a mai modern ember ugye a világűrt különféle rádióteleszkópokkal rakja tele, mert idegen hangokat, jeleket akar fogni, hogy hát ha valahonnan a világegyetem másik részéről is értelmes lények küldenek nekünk üzenetet, és hogy azt megértsük, tudjuk rá válaszolni. Hát van üzenet, van jel, Isten jelez, ideadta a Bibliát, a Szentírást, itt az üzenete, a láthatatlan világ üzen, és nem kell drága teleszkóp se hozzá, csak szív, csak hit, és foghatom, és személyesen én. És nincs is másokhoz kötve, mert én magam, ha szomjas szívvel keresem, meg tudom érteni, be tudom fogadni, és valósággá lesz az életemben. Igen. Tehát fogom-e ezeket a jeleket? Ugye ma annyi érdekességgel bombázzák az embert interneten keresztül, szörfözünk is ide-oda, de Isten ide adta a legnagyobbat, az ő szavát. És hallom-e? És úgy vagyok-e én is, mint Sámuel, az a gyermek? Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. És ha ott van ez az imádság bennem, akkor meg is fogom hallani. És ha ott van a készség, hogy akarom is tenni, akkor valóban eljut az életemig. Kimozdít engem a magam helyzetéből, nyomorúságából. Aztán Pál arról beszél, hogy igen, lehet, hogy most némelyek irigylik, hogy ja, könnyű neked, Pál. Te különleges kapcsolatban vagy az Istennel, hát látod, még a mennybe is elvittek, de hát mi? Egyszerű kis mezei tanítványok. Mi a te poros nyomodba se léphetünk. És mit mond, hogy hát nézzétek, gyerekek, hát igen, de van ilyen dolog is az életemben, de figyeljetek csak, van erőtlenségem. Van erőtlenségem, és én inkább erről beszélek. Én nem egy szupermen akarok lenni. Én nem azt várom, hogy azért jöjjetek hallgatni az én ige hirdetésemet, mert Pál járt a mennybe, és micsoda fantasztikus show, gyertek, olyan embert láttok, aki volt a mennybe, és vissza... Nem. Tudjátok mit? Egy gyenge, erőtlen embert lássatok, és ott legyen bennetek, hogy ez a Pál hogy volt képes ilyen gyöngességgel, erőtlenséggel, ennyi testi fájdalommal, ennyi akadályoztatással, olyan fájdalmakkal, amit például a sok vesszőzés, botütés jelentett, hogy volt képes három missziói utat megjárni? Hát ez legyen nektek a kérdés. Hogy lehet egy ilyen törékeny, cserép, edényű ember képes ilyenre? És akkor rá kell jönnötök, hogy itt valami más van a háttérben. Ez nem Pál, hanem a feltámadott élő Jézus Krisztus. Pál csak cserép edény. Alkalmatlan, képtelen erre, amit megtett, de benne él Jézus. És Jézus tette képessé. Jézus által. Erre kell eljutnotok. És azt mondja, igen, az erőtlenségeimmel tudok csak dicsekedni, arról tudok beszélni. És nézzétek, igen, kaptam nagy kijelentéseket, úgymond, de emellé töv is járt. Mert az ember ilyen, hogy nagyon könnyen el tudja magát bízni, vagyis többnek gondolja magát, mint ami. És nézzünk oda, még Pál is őszintén ezt beismeri, hogy azért kaptam a tövist a testembe, hogy felettébb el ne bízzam magam. Mert Pál is ember. Ő nem Isten, ember. Az egyedüli Isten, aki testben járt ezen a földön, ez a názareti Jézus Krisztus. A Isten egyszülött fia, Pál hozzánk hasonló ember. És erről beszél, hogy nézzétek, én is ember vagyok. Voltak nagy kijelentéseim, de kaptam tövist a testembe. Ugye a tövis az maga a kifejezés jelent, ilyen szúrós tövist, ami nagy fájdalmat okoz, ha belehatol a testbe, de jelenti önmagában a hatalmas, erős, szinte elhordozhatatlan, élességű fájdalmat. Nem tudjuk pontosan, mi volt ez a tövis. Találgatnak a teológusok is, de nem is ez a lényeg, hanem a lényeg az, hogy valami fájdalmas, kemény dolgot kapott az ő cserép edényébe, a testébe, és ezt úgy élte meg Pál, hogy gyötör, ez elvonja a szolgálattól a figyelmemet, az erőmet, és úgy látta, hogy ez akadályozza, nem tud úgy szolgálni, ahogy szeretne, és arra jutott, hogy ugye ettől meg kellene szabadulni. Na most ugye nagyon logikus a következtetés, mert ugye Pál nem egyszer átélte, hogy általa gyógyultak meg mások. Gyógyíthatatlannak mondott emberek gyógyultak meg Pál szolgálata által. És világos, hogy Pálnak is az a gondolata, hogy Uram, hát ha általam meggyógyultak gyógyíthatatlan betegek, én meg ilyen nyomorultul fogok menni, azt fogják mondani, hogy na, hát hol van a te urad? Ha mást meggyógyítottál, orvos, ugye ezt mondták Jézusnak is. Hát gyógyítsd meg magad is. De. És Pál azt mondja, hogy ezért imádkoztam, és kértem az Urat, hogy múljon el tőlem a tövis. Tehát a tövis tulajdonképpen ugye azért adatot, hogy gyötörjön a sátán angyala, mintha maga a sátán lenne, kézbe veszi Pált, mert a sátán azt akarja, hogy egy gyötörjem a tanítványokat, ami azt jelenti, hogy olyan helyzetet, fájdalmat, vagy az életnek olyan összegabajodását hozom köréjük, hogy abba gyötrődjenek, és az gyötörje őket, hogy ezzel vagyok elfoglalva, és közben az igére kéne figyelnem, lelkeket kéne mentenem, de most orvoshoz kell mennem, most ezt kell intéznem, és nincs időm rá. Sátán azt akarja, hogy a tanítvány eltávolodjon az Úrtól. Önmagában meg a problémáiba gabajodjon bele. És sokszor fájdalmakkal is gyötör, hogy magunkra figyelj, a fájdalomra figyelj, és ne Jézusra. És el akarja végezni az ördög azt is az ilyen tövisek, fájdalmak, nyomorúságok által, hogy adjuk föl a szolgálat. Hát arra már nekem nincs erőm. Ugye elvisz a mindennapi gond felőről minden erőmet, elviszi, hogy bizonyságot tegyek, hogy Jézusról beszéljek, mással foglalkozzak, erre nekem már erőm nincs. És ezt akarja az ördög. Ne szolgáljunk, ne vigyük tovább az evangéliumot. De van ebben egy olyan is, hogy a tövis az föld közelben tart. Vagyis érezteti, üzeni, hogy nézd, te is ember vagy, és ugye mit mondtál, hogy ne tartsanak többnek annál, ami vagyok. Tehát föld közelbe tart, ugyanolyan ember vagy, mint a másik. Tehát nem vagy több. És micsoda ő? Isten gyermeke. Kegyelemre szoruló bűnös ember, Isten gyermeke, Jézus nagykövete. Azt kell látni, nem több. Ő is ember. Nem egy szuper szent. Olyan ember, mint bárki, akiben ott él Jézus, és az ő nagykövete. És ez a tövis, ez segít így szinten tartani. Nem vagyok én több. Jézus nélkül nem lennék semmi. Aztán Pál ugye imádkozik. Ja igen, még azt is el lehet a tövisről mondani, hogy egy fék, egy beépített fék az életünkbe. Van idő, amikor, tehát elragadhat minket még a szolgálat is. Annyira belelendülünk, hogy már nincs időnk, erőnk senkire, mert mi szolgálunk. Megfeledkezünk a körülöttünk élőkről is, nincs rá idő, és akkor egy ilyen tövis, egy fájdalom, egy betegség, egy nehéz helyzet, ez lehet ilyen fék. Állj meg! Állj meg! És ugye amikor elragad minket a hév, akkor ott a nagy veszély, hogy az emberi erő, az emberi lehetőség kap nagy figyelmet, túlhangsúlyozódik. A fék pedig azért kerül be az életünkbe, hogy az emberi helyett az isteni tudjon megnyilvánulni. Hogy látszódjon, hogy itt nem az ember ereje a hangsúlyos, hanem Istené. Nem ő oldja meg, hanem az Úr segíti az ő gyermekét, tanítványát előre. Tehát Pál érzi az akadályt, és imádkozik, háromszor könyörögtem, tehát szabad imádkozni, szabadulásért, gyógyulásért, az életünk változásáért, de azt is lássuk meg, hogy Pál nem erőszakos. Tehát harmadik imádság után befejezi az önmagáért való könyörgést, mert rádöbben, hogy nem fogja az Úr meggyógyítani. Tehát nem minden áron akarja a gyógyulást. Az Úr elé viszi, de nem gyógyulást kap, hanem az Úr megszólítja. Hát tulajdonképpen talán a gyógyulásnál hatalmasabb dolog az, hogy megszólít az Úr, szóba áll velem, üzenete van, és azt mondja, hogy elég neked az én kegyelmem. Hát Pál, ide figyelj, én elég vagyok neked. Én többet érek a gyógyulásnál is, mert nézd, Pál, mit ér az, ha ez a tövis eltávozik, rendbe jössz, és lehagysz engem, elmaradsz tőlem, magadba maradsz. Mindennél többet ér, ha az Úrral együtt lehetünk közösségbe. Adott esetben a gyógyulásnál is. Ugye, mert hányszor látjuk, hogy könyörgünk gyógyulásért, az Úr megadja, vagy a helyzetből való kimenekedésért, és utána elmarad az Úr. Amikor baj van, megyünk, imádkozunk, elmegyünk egy istentisztelet, ha már javulunk, a következő istentiszteletben nem vagyunk ott. Minek? A 10 leprás. Ugye az Úr Jézussal találkoznak, és azt mondja nekik, hogy meg akartok gyógyulni, rendben, menjetek el Jeruzsálembe, a templomhoz, és mire odaértek, megtisztultok, megszabadultok, és azt olvassuk, tényleg útközben meggyógyultak. És a 10-ből egy ment vissza. A 9 egészséges lett, és aztán fütyül Jézusra. Mert az egészsége, a gyógyulása lett a legfontosabb, és elvitte más irányba. Tehát Pálnak azt mondja az Úr, hogy a legtöbb, a legjobb, ha velem maradsz, ha betegségben is, ha tövissel is, de áldottabb lesz úgy az életed. És Pál ezt elfogadja, nem vitatkozik, nem erősködik. Tehát mi a válasz? Elég neked az én kegyelmem, és ezt az Úr mondja. Ennyi elég. Elég az én jelenlétem. Elég, ha ott vagyok az életedbe. Nem kapsz többet. Nincs más. Nincs ennél nagyobb dolog. Nem kapsz plusz kisegítőket. Nem az a lényeg, hogy valami extra dolgot majd tudj mutogatni. Az a lényeg, hogy én ott legyek, hogy élő kapcsolat legyen köztem és közted. Ez elég. És ebbe benne van az is, hogy Pál maga is megéri, hogy igen, ez nekem elég. Nem akarok többet. Nincs másra szükségem, csak rád, Uram. Arra, hogy fogd az én kezemet. Hogy együtt mehessünk. És jó végig gondolni, hogy nekem elége ő. Jó, ha eljut a szívünkig, és föltesszük ezt a kérdést, vagy engedjük, hogy Jézus kérdezze, elég vagyok-e én neked? Vagy valami más kell? És jó és szükséges ma végig gondolni, mert bizony minket is fenyeget, vagy már nem is fenyeget, mert benne vagyunk Laodíciának a szellemisége, amikor azt mondják, hogy nincs szükségem semmire. Meggazdagodtam, jó dolgom van, semmire nincs szükségem, mert én mindent elérek, megoldok, megszerzek, és Jézusra sincs szükség. Ez azt jelezte. És Jézus kikerült az ajtón kívülre. Tehát végig kell gondolnunk, hogy Jézus ezt kérdi, elég a kegyelmem? Elég vagyok én neked? Hogy csak bennem bízol? Hogy csak rám bízod magad? Csak tőlem vársz mindent, anyagiakat is? Az életed minden problémájának megoldását? És adja az Úr, hogy hittel tudjuk mondani, igen, Uram, elég vagy nekem. Elég nekem a te kegyelmed. És mit mond? Milyen csodálatos ennek a folytatása az én erőm, erőtlenség által ér célhoz. Erőtlenség által ér célhoz. Azt mondja az Úr, nem neked kell magadat rendbe rakni, és nem akkor leszel megfelelő eszközöm, hanem úgy megfelelsz nekem, ahogy vagy. Beteg testtel, öregen, beteg ágyon. Olyan fantasztikus, hogy az Úr Jézus másképp lát minket, mint ahogy mi egymást. Ugye mi megmondjuk, hogy ez ilyen, az olyan, ó, hát ha ő már annyi évet betöltött, nem alkalmas erre, nem alkalmas. Ó, ha ilyen problémával született, akkor azt mondjuk, ő fogyatékkal élő, meg ilyen. És azt mondja, hát annál jobban kidomborodik a dicsőségem. Amikor egy ember a társadalom szerint nem alkalmas valamire, annál jobban lesz látható az én hatalmam és dicsőségem, annál jobban látják, hogy azt nem ő vitte végbe, hanem az ő megváltója. Igen, Istennek, Jézusnak nincs értéktelen ember, mindenki értékes, és mindenki által akar és tud, aki őt befogadja, munkálkodni. Azon múlik, befogadom-e őt? Elége, hogy ő ott az életembe, úgy, ahogy vagyok? Vagy csak azon azt szeretném, hogy a külsőt változtassa, meg tegyen egészségessé, erőssé, vigyel a fájdalmaimat, vagy azt mondom, elég neked, Uram, ha velem vagy, ha enyém a kegyelmed, nem vágyok többre. Rád bízom magam, menjünk együtt. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, olyan jó a te igédet olvasni, és átélni a te közelségedet, jelenlétedet. Nincs is ennél többre szükségünk, Uram, mert ha te itt vagy, akkor minden egész más színben tűnik föl. Másképp látjuk már önmagunkat, a környezetünket, ezt a világot, jelenünket és jövendőnket, mert Uram, ez a világ sokszor megtévesztés, becsapés, úgy gondoljuk, ha minden olyan nagyszerűnek tűnik, ha mindennel rendelkezünk, ha mindent elérünk, akkor helyén is lesz az életünk. És kiderül, hogy nem így van, mert a szívünkben, a lényünkben lévő űr az akkor is ott marad. Az semmi nem tudja betölteni, csak egyedül te. Ezért kérünk, jöjj közel az életünkhöz, te töltsd be bennünket, hogy ne maradjunk üresen, hogy ne úgy menjünk tovább, hogy valami még mindig hiányzik belőlünk. Mert nem valami, hanem valaki. Te vagy, aki hiányzol minden embernek, Uram. És add ezt a látást, hogy fölismerjük, és kiáltsunk hozzád, hogy jöjj Jézus, töltsd be a lényünket önmagaddal, és vezess tovább. Köszönjük Pál életét. Olyan jó látni, Uram, hogy annyi mindennel megajándékoztad, és rajta kívül van bizonyosságunk arról, hogy a te világod valóság. De mi nem csak az ő bizonyságtétele alapján hisszük és tudjuk ezt, hanem az alapján is, hogy a saját életünkben is cselekszel, hogy kiragadtál ebből a világból, meg kiragadsz a saját kis bezárt világunkból, és magadhoz emelsz, és láthatóvá teszed a te országodat, és fölismerjük, hogy te uralkodsz most és mindörökkön örökké. És aki ezt átéli, annak bizalom, békesség van a szívében, az nem fél, mert tudja, hogy kihez tartozik. Köszönjük, Urunk, a töviseinket is, mert azzal akarsz minket szinten tartani, hogy lássuk, emberek vagyunk, azzal fékezel, hogy ne a magunk ereje kapjon el minket, hanem engedjük a te erődet, a te hatalmadat munkálkodni. És köszönjük azt a csodálatos igét, hogy elég a te kegyelmed, elég vagy te, ó Uram, végezd el bennünk, hogy kimondjuk, igen, elég vagy te nekem. Nem vágyok én többre, csak arra, hogy mindig velem legyél, hogy mindig betöltsd a lényem, bármilyen helyzetbe kerüljünk, legyünk a te nevedért adott esetben börtönben, a te nevedért legyünk szenvedések között, nélkülözésekben, de az a lényeg, hogy te is ott legyél, hogy ne magunkban éljük ezt meg, vagy ha beteg ágyon vagyunk, hadd lássuk meg, hogy te ott is tudsz általunk munkálkodni, igeolvasás, imádságon keresztül, beszélgetés által fel tudod használni a mi törékeny cserépedény életünket is. Ezért legyen tiéd a dicsőség. Kérünk, Urunk, így maradj velünk. Eléd visszük a betegeket, megfáradtakat, könyörgünk azokat, akiket a koronavírus fertőzött meg. Hadd lássák meg, hogy te nálad van a gyógyulás, a szabadulás, a megoldás. És Uram, hadd tudjuk ezt így mindannyian meglátni, hogy tőled várjunk. És hadd forduljunk feléd. Ne az embertől várjuk a megoldásokat, hanem egyedül tőled. Mert az igazi megoldás az mindig tőled jön. És köszönjük, hogy ma is elérhető. A te kereszt halálod, a kiontott véred, a szérum, a bűn és a betegség minden nyomorára. És az, hogy éljünk vele, az, hogy táplálkozzunk az igéddel, hogy erő áradjon szét bennünk, a te lényed, a te szavad ereje. Így könyörgünk azokért, akik esetleg gyászban járnak, Urunk, vagy még nem látják az életük megoldását, hogy tekintsenek rád. És könyörgünk ezért a félelemteljes világért, ezért a káoszért, ami körülvesz bennünket, a benne élő emberért, hogy hozzád kiáltson, tőled várja a segítséget. Te kezedbe tesszük egyházunkat, népünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, a ránk következő héten ugyanígy lesznek az alkalmak, kedden és csütörtökön hanganyagban lesz elérhető az Isten tisztelet, vasárnap pedig ugyanígy online formában a gyülekezet Facebook oldalán, illetve a mentőmisszió oldalán a hanganyag. Az Úr legyen mindenkivel, áldás, békesség!